Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Rettegi Dóra vagyok, és ma a JESSAP nemzetközi párbeszédversenyről és az ELTE csapatának a versenyen elért sikereiről fogunk beszélgetni. Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Kajtár Gábor. 2004-ben az ELTE jog és államtudományi, 2006-ban pedig a politológiai szakán szerzett diplomát. PhD hallgatóként dolgozott a tanszéken, közben egy évet a Cambridge-i egyetemen tanult, ahol nemzetközi és európai jogból szerzett LLM fokozatot. Később megfordult a CEUN és a Harvard Egyetem jogi karán is vendégkutatóként. 2014-ben nevezték ki adjunktusnak, 2020-ban egyetemi docensnek. Tudományos érdeklődésének középpontjában az erőszaktilalommal, az önvédelemmel és a terrorizmus elleni védekezéssel, valamint az EU közös kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatos kérdések álltak. 2010 óta ő készíti fel az ELTE csapatát a világ legrégebbi és legnagyobb párbeszéd versenyére, a JESSAP-ra. Nagy Andrea negyedéves joghallgató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán Budapesten. 2022-ben a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban és az Új Nemzeti Kiválóság Program kutatási ösztöndíjában részesült. Andrea fél évet a Leideni Egyetemen töltött, ahol több nemzetközi jogi és uniós jogi kurzuson vett részt. 2022. júliusában és augusztusában a Clifford Chance Amsterdamnál volt szakmai gyakorlaton. Jelenleg a Bibó István szakkollégium tagja és tanársegéd a Nemzetközi Jogi Tanszéken. Érdeklődési területei közé tartozik a nemzetközi közjog, az uniós jog és a pénzügyi jog.
Szeretne hatásos, lenyűgöző előadást tartani? Legyen szó párbeszédről, iskolai tanóráról, konferencia előadásról, az Orak Akadémi beszédtréning képzése segít önnek. Kis csoportos, személyre szabott főpróba és visszajelzés a Cirko Geyser moziban október 6-án és 13-án. Részletekért kattintson az orak.hu nyitólapjára. Orak.hu.
Nem olyan rég érkeztetek haza Washingtonból, ahol a világ egyik legrégebbi és legnevesebb párbeszéd versenyén indult a csapatotok, és kimagasló eredményt is értetek el, hiszen bejutottatok a legjobb 8 csapat közé. Mesélnétek kérlek egy kicsit magáról, a JESSAP-ról, a versenyről?
A JESSAP egy nagyon régi, több mint 60 éve létrehozott párbeszédverseny, a legrégebbi, és így egyetemek összefogása szempontjából a legnagyobb nemzetközi párbeszédverseny, ahol 6-700 egyetem vesz részt minden évben, és a versenynek a logikája, struktúrája az két szuverén állam jogvitájára épül. Van egy felperes állam, egy alperes állam, ahol a jogvitát a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt szimulálják a csapatok, felperesi-alperesi beadványok megírásával, ezek 60-70 oldalas beadványok, mind felperesi, mind alperesi oldalon, majd pedig a perbeszédek, amelyek inkább viták, mint perbeszédek, tehát nem az a feladat és nem az a kihívás, hogy valaki 20-22 vagy akár 40-45 percig beszéljen, hanem hogy aktívan vitatkozzon, párbeszédet folytasson, elegánsan, nagyon udvariasan, de mégis nagyon határozottan az álláspontját képviselve a háromtagú bírói panellel.
És te hány éve foglalkozol a csapatok felkészítésével?
Nekem az ideje volt a 14. évem.
Hogyan állítod össze a csapatot? Gondolom már ez egy nagy kihívás, hogy összeállítsd azt a 4 kiváló embert, aki képviselni fogja országunkat.
Mint minden más ezen a versenyen, maga az összeállítás is egy team munka már, több szem többet lát alapon. Mindig együtt dolgozunk, két coach van, akik a csapatot összeállítják. Ennek van szóbeli és írásbeli fordulója, és nagyon különböző skilleket nézünk. Nagyon kevés időnk van kiválasztani a csapattagokat, nagyon gyorsan kell összeállni a csapatnak ahhoz, hogy ne veszítsünk időt, nagyon rövidek a határidők, január közepén kell leadni az írásbeli anyagokat, és április elején van már maga a verseny Washingtonban, úgyhogy körülbelül egy hetünk van arra, hogy megismerjük a jelentkező diákokat, és kiválasszuk őket az alapján, hogy milyen írásbeli képességeik vannak, milyen szóbeli képességeik vannak, és azt is lemérjük természetesen, hogy mennyire jó az angol nyelvtudásuk.
Hányan jelentkeznek körülbelül?
Régen nagyon nagy volt a túljelentkezés, az elmúlt években ez csökkent, és nem azért, mert kevésbé népszerű a JESSAP, hanem mert beállt az a szint, amiről így minden diák tudja, hogy mire van szükség, és ez önmagában, tehát maga a versenynek a híre, meg a korábban felvett diákoknak így a networkje, tehát az, hogy mit mutat, hogy kik vettek részt, meg előszűri a jelentkezőket. Tehát egy párszoros jelentkezésről van szó, ami nem mond el semmit a minőségről, mert már egyszerűen nem fordul az elő, hogy nagyon el van tévedve egy diák úgymond a jelentkezéssel. Tehát nagyon jó diákok jelentkeznek hozzánk már eleve, akik tudják, hogy mi az a nagyon-nagyon magas szint, amit elvárunk.
Andra, akkor mesélj egy kicsit a jelentkezésről, meg a csapatba kerülésed előzményeiről. Miért jelentkeztél a csapatba?
Nekem ez mindig is egy nagy álmom volt, hogy részt vegyek a JESSAP párbeszédversenyen, és igazából ez egészen 12. osztályos koromig visszanyúlik, amikor a magyar csapat világbajnok lett ezen a versenyen, és akkor ennek akkora nagy sikere volt és híre, hogy egészen Romániáig is elhallatszott, és igazából én is már akkor tudtam erről a párbeszédversenyről, és az nagyon meg is győzött abban, hogy én ezért szeretnék az ELTE-re jönni, az ELTE jogi karára, és hogy én ezt valamikor nagyon szívesen kipróbálnám. Akkor emlékszem, hogy májusban, amikor 2019-ben, akkor már hazahozta a magyar csapat a világkupát, és akkor itt voltam Magyarországon, érettségiztem, és utána bementünk a szüleimmel az ELTE jogi karára, és ott volt a világkupa az előtérben, és így ránéztem, és akkor megfogadtam, hogy én egyszer ezt nagyon szívesen szeretném csinálni. És igazából ezt az ígéretet teljesítettem magamnak így 3 év távlatában. Másodévesen részt vettem a Teldars párbeszédversenyen, ami ennek a kisebb változata, és nagyon-nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy igazából meggyőzött engem abban a hitben, hogy nagyon szeretem a nemzetközi jogot, érdekel ez, tetszik a párbeszédversenyzés világa, és úgy éreztem, hogy fel vagyok készülve erre a sokkal nagyobb kihívásra, amit a JESSAP jelent, és akkor így döntöttem el 3. év végén, nyáron, hogy mindenképpen jelentkezni szeretnék. Azt megelőzően Hollandiában töltöttem 7 hónapot, ott voltam egy tanulmányúton a Leideni Egyetemen, aztán pedig szakmai gyakorlatot végeztem a Clifford Chance nemzetközi ügyvédi iroda amszterdami kirendeltségénél, és utána nagyon érdekes volt, mert hazajöttem szeptember 1-én, és rá 4 napra már kezdődött is a kiválasztás. Ez úgy nézett ki, hogy részt vettünk egy ilyen előzetes megbeszélésen, ahol a tanár úr és a felkészítő társa Buda Zolta, ugye bemutatkoztak, mi is bemutatkoztunk, elmondták a tanár úrék, hogy ez mekkora nagy erőbefektetést és kihívást jelent, és így komolyan megmondták nekünk, hogy csak azok jelentkezzenek erre a versenyre, akik ezt tényleg komolyan gondolják, és úgy érzik, hogy megvan bennük az az elhivatottság, ami ehhez szükséges, és akkor utána kaptunk egy 2 oldalas jogesetet, ami alapján ki kellett választanunk, hogy vagy az alperesi, vagy a felperesi oldalt képviseljük. Írtunk egy rövid, nagyon rövid 5-6 oldalas írásbeli beadványt, arról az egy kereseti kérelemről, és azt kellett előadnunk 5-10 percben a szóbeli fordulón, és az alapján választották ki a tanár úrék a csapatot.
Ugye tudjuk, hogy az egyetemen elsődlegesen az írott jog elsajátítására van lehetőség, azonban egy ilyen versenyen emellett nagyobb részben más készségekre is szükség van, mint például retorika. Hogy sajátítjátok el ezeket a készségeket? Hogy fejlesztitek ezeket?
Retorika, de logikai érvelés, állóképesség, mentális, pszichés terhelhetőség, gyors reakcióidő, nagyon magas angol nyelvtudás, tehát gyakorlatilag anyanyelvű szintű, közel anyanyelvű szintű angol nyelvtudás, illetve angolul való gondolkodás, mert ugye nincs idő itt fejben sem fordítgatni a kérdéseket meg a válaszokat. Van, amit tudunk fejleszteni, és fejlesztünk is, és van, ami kell a jelentkezéshez is. Tehát amikor szűrünk, akkor szűrünk olyan dolgokra, amiket lehetetlenség 8 hónap alatt elsajátítani, és van olyan, amit meg tudunk fejleszteni. Ugye 2 részből áll a felkészülés, az írásbeli és a szóbeli. Tehát ilyen szempontból ugye még rövidebb a felkészülési idő, mert ugye a szóbeli részére a versenynek január vége és április eleje között tudunk csak felkészülni. Vannak döntős videók, tehát a JESSAP-on a döntős videók azok, amik elérhetőek. Azokról készül videófelvétel, és azok elérhetőek a csapatok számára, tehát hogy mindig ösztönözzük a diákokat, hogy már akár szeptembertől nézegessék ezeket a videókat, és figyeljék a stílust és a fordulatokat, utána pedig elkezdünk gyakorolni és felépítjük részben a beszédet, aztán ebből a végén egy beszélgetés lesz a bírókkal. ahol megtanítjuk a diákoknak azt, hogy hogy figyeljenek oda a kérdésekre, mi egy komplett válasz egy kérdésre, mennyire kell odafigyelni arra, hogy a bíró elégedette a válaszával. Tehát ennek nagyon-nagyon sok apró mozzanata van ennek a stílus gyakorlatnak.
Mi az a készség, ami nélkül azt mondjátok, hogy egyáltalán ne jelentkezzen senki erre a versenyre?
Szerintem a legfontosabb, amit nem lehet elsajátítani, az a motiváció és az akarat. Ez egy jelentős probléma is amúgy, hogy mennyire motiváltak diákok. Azt senki nem tudja nekik megtanítani, hogy motiváltak legyenek. Tehát, hogy akarjanak, hogy győzni akarjanak például. Ez egy nagyon népszerű dolog, hogy, hogy az a mondás, hogy a versenyen ugye a részvétele fontos, és nem a győzelem, de én ezzel nem értek egyet. Nagyon jó részt venni egy versenyen, de a versenynek szerintem az a quintesszenciája, hogy az ember meg akarja nyerni. És ez nem azt jelenti, hogy minden áron meg kell nyerni, és mindent megelőzi, és nem számít az ember, meg a diák, meg az oktató, meg semmi. Tehát nem arról van szó, hogy ez akkor mindent elsöpör, de szerintem úgy nem lehet sikeres csapat, hogy a diákok úgy jönnek oda, hogy hát részt szeretnénk venni egy versenyen. És az Andrea azért is volt nagyon különleges első pillanattól kezdve, mert nagyon akart. És nem csak a csapatba bekerülni, hanem érződött rajta, hogy nagyon, nagyon akarja a sikert. Ez a drive elképesztően fontos ahhoz, hogy aztán azt az irdatlan mennyiségű energiát, amit igényel ez a verseny, tényleg 100 meg 1000 órák, azt az ember, különösen a mai korban, ahol annyi sok zavaró tényező van, okostelefonok, mindenféle social media és egyéb, ami zavarhatja a diákokat, meg minket is a koncentrálásban, a mély tudományos igényű elmélyülésben, azon ezt túllendítse őket. Szóval szerintem ez a motiváció és az akarás, a győzni akarás, az, hogy megmutatom a világnak, hogy én milyen jó vagyok, és magamnak is. Tehát, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy én mit tudok. Hiszek abban, hogy én tudok, nagyon sokat tudok, és hogy meg szeretném ezt mutatni magamnak is, és kíváncsi vagyok magamra, ez szerintem ezt nem lehet pótolni.
Mondtátok, hogy szeptembertől januárig tart az írásbeli felkészülési rész. Ez napi szinten milyen elfoglaltságot vesz igénybe?
Ez olyan, mint egy teljes állás. Ilyenkor kivételes tanulmányi rendet is kapunk az adott tanévre, és emiatt nem kötelező bejárnunk a szemináriumi órákra, hanem reggeltől estig kutatunk, és ezzel foglalkozunk. Főként az elején nagyon-nagyon fontos, hogy összeállítsuk a tervet, hogy kikutassuk, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni, legyen egy vázlatunk, priorizáljunk, hogy miket engedünk el, mik fontosak, és utána, amikor összeállt ez a vázlat, az adott kereseti kérelemnek a vázlata, ami általában nagyon-nagyon bonyolult, komplex és összeállított szokott lenni, akkor utána ugye még inkább bele kell ásnunk magunkat a különböző jogesetekbe, a szakirodalomba, és tényleg reggeltől estig kutatunk, egymással is konzultálunk természetesen, tehát hogy nagyon fontos a csapatmunka. Ugye ez úgy néz ki, hogy van két alperes, két felperes, és az egyik alperes és az első két kereseti kérelemmel foglalkozik, a másik kettő pedig a harmadikkal és a negyedikkel, és akkor mindig az ellenpárunkkal hetente napi rendszerességgel konzultáltunk, megvitattuk a dolgokat. Hogyha nézeteltérés volt, akkor ezt természetesen megbeszéltük, hiszen az volt a lényeg, hogy lássuk a gyenge pontjainkat, és hogy erre ugye fel tudjunk készülni, be tudjuk ezt védeni, kreatív érvekkel tudjunk előrukkolni. Emiatt volt az, hogy folyamatosan egymással beszélgettünk. Mindamellett, hogy a csapattársainkkal szoktunk folyamatosan konzultálni, a felkészítőinkkel is van hetente egy-egy felkészítő alkalom, ami akár 4-5 óráig is el szokott húzódni, és akkor ilyenkor az összes kereseti kérelmet végigvesszük oldalanként, megvitatjuk, kikérjük a coachaink véleményét, természetesen ők is nagyon-nagyon sokat segítenek, mindig, hogyha van valamilyen új ötletük, akkor azt beszokták nekünk dobni, persze iránymutatást is adnak, hiszen azért főként az év elején eléggé el vagyunk veszve, hogy nagyon-nagyon sok a joganyag, nagyon-nagyon sok a jogi probléma, és ilyenkor mindig szoktak segíteni a coachaink abban, hogy kiválasszuk a legfontosabb és a legmeggyőzőbb jogi érveket.
Meséltek egy kicsit magáról a jogesetről, amivel szemben találtátok magatokat tavaly szeptemberben.
A tanár úr is említette, ez a perbeszédverseny államközi vitákat szokott szimulálni. Idén az Aglovelli és a Ragnelli köztársaság közötti államközi vitát szimulálta. Általában ezek a jogesetek nagyon komplexek és nagyon hosszúak, idén 36 oldalas volt maga a jogeset, és ennek a végén voltak találhatóak a kereseti kérelmek, a 4 kereseti kérelem, amit mind alperesi és felperesi oldalról meg kellett érvelni és meg kellett oldani. 4 nagyon nagyon fontos jogi problémával foglalkoztunk idén. Azt is fontos megjegyezni, hogy ezek nagyon aktuális témák szoktak lenni, tehát a jogesetírók mindig figyelnek arra, hogy az aktuális politikai és nemzetközi jogi konfliktusokat, dilemmákat, azokat mindig beleszőjék valamilyen módon a jogesetbe, ezért idén például egy fegyveres konfliktusról volt szó, és az volt a jogeset érdekessége, hogy ez nem a felperes és az alperes állam között zajlott, hanem az alperes és egy harmadik állam között, viszont a három állam között volt egy békeszerző, amely alapján nem lehetett volna ilyen fegyveres műveleteket végrehajtani. Ráadásul mindezt egy bérelt területen folytatta az alperes és a harmadik állam. Az alperes bérelt ezt a területet a harmadik államtól, és számos olyan kérdés felmerült, mint például jus in bello, jus ad bellum, tehát az, hogy nem állami szereplők ellen van-e helye önvédelemnek. Ez volt például az első kereseti kérelem, ugye államnak való betudhatóság, igazából az, hogy milyen bizonyítékokra lehet alkalmazni, milyen kellő elővigyázatossággal kell az államnak eljárni, ezek már például humanitárius jogi kérdések voltak, hogy mik azok az arányos lépések, amiket ilyenkor meg lehet tenni, számos bombázás történt, ezek jogszerűek, nem jogszerűek-e. A második kereseti kérelem az például hadifoglyokról szólt, és olyan humanitárius jogi kérdéseket vetett fel, hogy milyen mértékben lehet hadifoglyokat dolgoztatni. Egyáltalán volt egy nagyon fontos előkérdés, hogy nemzetközi vagy nem nemzetközi konfliktusról van-e szó, mert annak függvényében teljesen más volt a jogi háttere és a jogi szabályozása ezeknek a dolgoknak. Utána, ami szintén aktuális téma volt, az a gazdasági szankciók bevetése, ezt már a felperes állam a gazdasági szankciókat vetett be az alperes állam ellen. Itt is a klasszikus nemzetközi jogi kérdéseken keresztül, mint az immunitás, a belügyekbe való beavatkozás tilalma, vagy esetleg az ellenintézkedés, számos emberi jogi kérdés is volt, valamint a WTO jog is, mint egy külön jogág, az is belejött a képbe, és azzal kapcsolatban is számos jogi kérdést kellett megérvelnünk, és az utolsó kereseti kérelem az pedig a veszélyes hulladékok szállításával kapcsolatos volt, ami egy fontos környezetjogi kérdés, és itt is igazából szokásjogi alapon és nemzetközi szerződések alapján a kellő gondosság mértékét kellett megvizsgálni, hogy ezt az alperes állam mennyiben teljesítette, amikor elszállította a veszélyes hulladékot.
Két dologra hívnám így fel a figyelmet érdekességként. Az egyik az, ami már így kiderült Andrea beszámolójából, hogy nagyon-nagyon különböző, a nemzetközi jog különböző területeit érinti a verseny. Tehát van 4 darab kereseti kérelem felperesi, alperesi oldalon, és ez a 4 kérelem, ez 4 nagyon különböző területéhez kapcsolódik a nemzetközi jognak, illetve a nemzetközi gazdasági jognak. Tehát itt azért messze ma már nem csak klasszikus nemzetközi jogi kérdésekről van szó, tehát hogy minden összefügg a nemzetközi kapcsolatok világában is, és a jogviták egyre inkább nagyon komplex jogi kérdéseket vetnek fel. Andrea említette a WTO jogot, ugye, ami egyfajta korlát lehet a gazdasági szankciók kivitelezése, kivetése és végrehajtása szempontjából. De hogy az egyik nagyon nagy kihívás, amiben minden évben a csapatok szembesülnek, hogy pár hónap alatt 4 nagyon különböző területen kell nagyon-nagyon mélyre ásniuk és szakértővé válniuk. Ráadásul olyan jogi kérdésekben, egy olyan jogesetnél, ami szándékosan úgy van megírva, hogy nagyon nehéz legyen eldönteni. Tehát hogyha vannak olyanok, hogy nehéz jogi esetek ugye a bírói gyakorlatban, akkor a jó perbeszéd jogeset, ami a mi esetünkben egy 20-25 oldalas komplex tényvázlat, az úgy van megírva, hogy ne lehessen fehér-feketén eldönteni, hogy a felperesnek vagy az alperesnek van igaza. És ugye ez messze túlmutat azon, hogy most kinek van igaza, és ezt nehéz eldönteni. Ugye ez a jogi kutatás szempontjából elképesztően nehéz, mert szándékosan úgy van kitalálva a tényállás, hogy ne legyenek teljesen egyértelműek a szabályok, ne legyenek teljesen kiforrottak a szabályok, olyan kérdéseket boncolgat a jogeset, aminek a szabályrendszer éppen kialakulóban van. És ezért pont azokat a skilleket triggereli, ugye azokat hívja föl egy ilyen jó jogeset, ami ugye a jogi kutatás, a jogi érvelés, a kreativitásról szól, a meggyőzésről. Tehát, hogy hogyan tudjuk a bíróságot meggyőzni arról, hogy egy olyan kérdésben döntsön, amiben még korábban nem döntött, részben már rendelkezésre áll a joganyag, de részben még kialakulóban van, és itt és most kell dönteniük egy adott kérdésről. És mindezt ráadásul nagyon különböző területeken, tehát gazdasági jog, immunitás, erőszak, humanitárius jog, nemzetközi környezetvédelmi jog, ez önmagában egy nagyon nagy kihívás. Másik érdekessége még ennek az ügynek is, és amúgy sok más ügynek, ugye az az aktualitás. Tehát amit Andrea itt említett, hogy ugye a felperes az nem volt részese a fegyveres konfliktusnak, az ugye felveti azt a kérdést, hogy akkor mi köze van a felperesnek ehhez. Hogy a felperes nem részese egy fegyveres konfliktusnak, de ő az, aki pereskedik, ráadásul felperesként, tehát magyarul felhívja alperes állam felelősségét, egy. Másrészt pedig gazdasági szankciókat vet ki az alperessel szemben. Ami ugye megint felveti ezt a kérdést, hogy mi köze van ehhez az egészhez, igaz? És ez azért nagyon fontos idén, és az idejében nagyon fontos volt, mert nagyon hasonlít egy másik konfliktussal, ahol az orosz-ukrán konfliktusban nagyon sok ország ugye úgy vesz részt, hogy nem ők az érintettek, nem őket támadta meg ugye egy agresszív háborúval Oroszország, nem ők az áldozatok, és mégis ők azok, akik ugye gazdasági segítséget, katonai segítséget nyújtanak, és gazdasági szankciókat foganatosítanak Oroszországgal szemben. És ennek van persze egy policy válasza is, hogy ez mi köze van, de van egy hardcore nemzetközi jogi válasz is erre a kérdésre, ami eljárásjogi kérdés, ugye a felperesi legitimáció, hogy mi az a jogi érdeke a felperesnek, ami alapján van kereshetőségi joga a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt.
Ebben a jogesetben mi volt a kereshetősége, mert mint mi volt az alapja?
Szakcikkadatbázis.hu 29 jogi folyóirat, több mint 17 ezer tanulmánya. Többek között a magyar jog, a jogtudományi közlöny, a gazdaság és jog, a munkajog, a családi jog lapszámai 2000-től a mai napig. Böngészhet a tartalomjegyzékekben, vagy kereshet szabadszövegesen is. Szakcikkadatbázis.hu
Ebben a jogesetben mi volt a kereshetősége, mert mint mi volt az alapja?
Többféle is lehet, de ami nagyon-nagyon markáns és fontos, azok ugye az erga omnes kötelezettségek, amelyek a nemzetközi jogban azokat a kötelezettségeket jelentik, amelyek minden állammal szemben fennállnak egy állam szempontjából. Az agresszió tilalma és a legfontosabb emberi jogi, illetve a különösen humanitárius jogi kötelezettségek, azok ilyen erga omnes kötelezettségek. Tehát amikor egy állam megtámad egy másik államot, amire szerencsére ma már nagyon ritkán kerül sor, és éppen ezért rendkívül felháborító és rendkívül kivételes az, amit ugye Oroszország tett Ukrajnával, hogy egy szomszédos államot mindenféle előzmény nélkül megtámadott a hadseregével, és ugye azóta is másfél éve folyamatosan támadás alatt tart. Az egy olyan kötelezettségszegés Oroszország részéről, amelyben nem csak Ukrajnával szembeni nemzetközi jogi kötelezettségét szegte meg, hanem a nemzetközi közösség egészével és az összes többi állammal szembeni kötelezettségét. Nagyon kevés ilyen tiltó norma van amúgy, tehát a népirtás tilalma a többek között az egyik ilyen kivétel még. Tehát az összes jus cogens, ugye feltétlen alkalmazást igénylő norma ilyen, hogy a kötelezettség, mivel ugye annyira égbe kiáltó a bűn, illetve a jogsértés, amit az elkövető elkövet, hogy ezért a kötelezettsége a minden állammal szemben fennáll, és ugye ez az a jogi érv, ami miatt bármely állam felhívhatja az agresszornak, jelen esetben ugye az agresszornak, vagy a potenciális agresszornak, ugye a mi esetünkben ez ugye nem egyértelmű, a ukrán-orosz konfliktusban ez egy teljesen egyértelmű nemzetközi jogi kérdés, tehát felhívhatja annak az államnak a nemzetközi jogi felelősségét, és ez az az ok, ami miatt a gazdasági szankciók is elrendelhetők egy ilyen állammal szemben, mert ugye minden államnak jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a nemzetközi jogsértés megszüntesse, és a jogkövető magatartást kikényszerítse az agresszortól. Ezért nagyon fontos, és amúgy tanulságos is ez az a közösség, meg a diákok számára is, hogy ránézzünk egy ilyen nagyon életszerű helyzetre.
Említettétek, hogy a nemzetközi jogon belül is tárgyalandó területet fed le az adott jogeset. Hol találtok szakirodalmat, hol néztek utána?
Számos adatbázist ilyenkor végig szoktunk kutatni. Általában a bemeneti fórum az a Max Planck szokott lenni, onnan kezdjük, de igazából ez tényleg csak a kis óvodás szint, hogy így fogalmazzak, hogy abból egyértelműen nem lehet megoldani a jogesetet, de ott szoktunk el kutakodni, utána pedig Hine Online, rengeteg Oxford University Press-es, meg Cambridge University Press-es szakirodalom, amit a online adatbázisokban megtalálunk, szakcikkek, számos releváns könyv, illetve, ami még nagyon fontos, elsődlegesen a Hágai Nemzetközi Bíróság, de a más nemzetközi bírói fórumok jogesetei, ítéletei és döntései is. Ezeket leszoktuk tölteni, és akkor végignézzük az elejétől a végéig annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a fontos és releváns jogi érveket, amik a mi oldalunkat erősítik. Nem tudnék mondani egyetlen egy olyan forrást, amit mindig szoktunk alkalmazni, hanem szakirodalmak között lavírozunk, és mindent megpróbálunk felhasználni annak érdekében, hogy minél meggyőzőbb legyen a pozíciónk.
A peresi pozíciótok idén meggyőző volt, ugyanis ha jól tudom, akkor az alperesi beadványotok meg is nyerte a versenyt. Ki volt a csapattársad?
Polnagyi Domonkos volt, ő volt az első alperes, és én voltam a második alperes, és vele együtt volt az a megtiszteltetésem, hogy idén elnyerhettük az első helyet, ami az alperesi írásbeli beadványt illeti, és tényleg fantasztikus élmény volt. Nagyon nehéz leírni azt az érzést, amikor a diátadón kimondták a csapatnevünket a Best Respondent Memorialnél. Szerintem életemben nem éreztem akkora büszkeséget, és akkor tényleg azt éreztem, és a csapattársam is ezt mondta számomra, hogy visszanézve minden egyes áldozatot és minden egyes könycseppet, boldog és szomorú pillanatot megért ez a verseny, hiszen annál fantasztikusabb érzés, mint hogy több mint 600 csapat közül a mi írásbeli beadványunkat tartották a legjobbnak, szerintem nincsen. Ráadásul főként úgy, hogy azért évközben rengeteg olyan pillanat volt, amikor megkérdőjeleztük azt, hogy egyáltalán a releváns jogi kérdéseket választottuk-e ki. A tanárurék rengeteget segítettek abban, hogy esetleg tévútra tértünk, vagy éppenséggel olyan jogi kérdésekkel foglalkoztunk, amik kevésbé voltak fontosak, akkor segítettek, irányt mutattak, és akkor annak alapján próbáltuk összeállítani az írásbeli beadványt, aminek az is a nehézsége, hogy van egy eléggé rigorózus korlátja ennek az írásbeli beadványnak, ugyanis 9500 szónál nem lehet több, ami maga ez a pleading rész, az érvelés rész. Ez ahhoz képest, hogy milyen sok jogi probléma van, és 4 kereseti kérelem, ez nagyon-nagyon kevés. És ezért nagyon fontos az angol legal writing, hogy annak a struktúrája és a logikája, menete az meglegyen. Ezt mindig évelején el szoktuk sajátítani, és akkor annak alapján írjuk meg ezeket az írásbeli beadványokat. Ez alapján a nagyon-nagyon komplex logika alapján. Egy mondatba az a lényeg, hogy minél több információt bele tudjunk sűríteni, és tényleg csak a legrelevánsabb információkat és jogeseteket tudjuk felmutatni ilyenkor, hiszen arra nincs időnk, hogy terjedelmesen és hosszadalmasan értekezzünk különböző szakirodalmakról és jogesetekről.
Iránymutatást adunk, beszélgetünk minden héten, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a coachok tudják a megoldást. Ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy nincs megoldás. Tehát a bírók se tudják a megoldást. Annyiban is a való életet szimulálja, hogy a bíróban is alakul ki egy jogi irány. Ugye a verseny azt szimulálja, hogy ki tudja jobban meggyőzni a bírókat arról, hogy ez a változó kihívásokkal teli terület, ráadásul ugye 4, és annak is ugye az alrészei, milyen irányba indul el. Konkrétan az írásbelinek a minősége és a szóbeli érvelésnek a minősége és stílusa is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a határterületeket hogyan döntik el a bírók. Tehát nincs fehér-fekete megoldás, és azért nagyon-nagyon jó módszer a perbeszédverseny, főleg az ilyen magas szintű nemzetközi versenyek, mert szerintem azt a legfontosabb tudást adják át a diákoknak, a joghallgatóinknak, hogy a jog az nem arról szól, hogy megtanulunk egy statikus normaszöveget, és utána ha megtanultuk, akkor tudjuk, hogy igen vagy nem, igaz vagy hamis, hanem azt képes átadni, amit más nem nagyon tud átadni jogi képzés során, hogy a joga egy dinamikus gondolkodás, egy folyamat. És a gondolkodás is egy folyamat, és egy keresés, és egy érvelés technika. Nem arról szól ez a verseny sem, hogy a végén azt mondja a bírói fórum, hogy a felperes vagy az alperesnek volt igaza, hanem csak azt mondják, hogy melyikük érvelt jobban. Tehát soha nem lesz eredmény abban a tekintetben, hogy az alperes vagy a felperes nyert. Olyan eredmény nincsen, hogy magát a jogvitát kinyerheti meg. Olyan eredmény van, hogy ahhoz képest, hogy milyen nehéz volt azt az adott szituációt, azt az adott pozíciót védeni foggal körömmel, ahhoz képest a felperes vagy az alperes mennyire használta ki a jog és a nem jog adta mozgásterét. Mennyire állt bele, mennyire udvariasan, elegánsan védte a pozícióit, mikor mit adott fel az érveiből, feladhatta-e vagy sem. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok taktikai kérdés van itt. Azt is pillanatok alatt tudni kell, hogy mi az az érv, amit a bíró felhoz, ami ellen nincs ellenérv, és akkor azt kell tudni mondani, hogy erre nincs válaszunk, nem azért, mert nem tudjuk az anyagot, hanem azért, mert hogyha így gondolja a bíróság, akkor ezt a pontot, ezt feladjuk, és megyünk tovább, mert van egy alternatív érvelésünk. És melyik az a érv, amire ezt nem mondhatjuk, mert akkor bukik adott esetben az egész. Mondjuk egy felperesi legitimáció például. Ha nincs a felperesnek kereshetőség joga, akkor miről beszélünk adott esetben? És akkor a szubstantív jogi kérdéseknél is lehet ilyen. És ezeket egy adott pillanat alatt kell tudni eldönteni. Ezek a klémek, ezek ugyan eltérő jogágokat érintenek, jogterületeket érintenek, de sokszor össze is függnek egymással, és nagyon oda kell figyelni, hogy az egyik agent nem mondjon olyat, ami a másik agentnek káros lehet, mert a bíró arra rögtön le fog csapni.
Kik voltak a felperesi csapattagok?
Idén Koch Emma és Farkas Kinga voltak a felpereseink. Ez egy 4 fős csapat, és velük is folyamatosan együttműködtünk. Főként az írásbeli részén ez úgy is nézett ki, hogy Emma a Domonkossal, én pedig a Kingával konzultáltam, hiszen mi kutattuk ugyanazokat a témákat, és akkor utána az azt követő időszakban pedig a felperesek egymás között, mi alperesek pedig egymás között, hiszen például fontos része a versenynek a rebuttal is, és a surrebuttal is, ami szerintem egy külön műfaj, tehát ezt is megtanulni és elsajátítani. Nagyon-nagyon nehéz, csak hogy egy kis ízelítőt adjak, hogy ez mit is jelent, mert szerintem magyarul ennek nincsen egy megfelelője. Ez úgy néz ki, hogy a felperes elmondja az érveit, az alperes is. Általában 21-22 perces beszédek szoktak lenni, tehát mindkét felperes 21-22 percet beszél, utána az alperesek is. Ezután következik a rebuttal, surrebuttal, aminek az a lényege, hogy a felperes szokta előadni a rebuttalt, amiben két, nagyon maximum 3 percben reflektál az alperes által előadott érvekre, és utána rögtön a rebuttalt követően az alperesnek van lehetősége surrebuttalt bemutatni, ebben pedig a felperes által a rebuttalben előadottakra reflektál. Ez azért is nehéz, mert míg a felperesnek van azért 40 perce, hogy kiválassza azt a két fontos jogi kérdést, amiben esetleg az alperesnek nehezebben védhető a pozíció és jobban támadható emiatt, addig az alperesnek az a 2 perce van, amíg meghallgatja a felperes rebuttaljét, hogy utána gyorsan reflektáljon, és ezért is fontos a csapatmunka egy picit visszacsatolva, hiszen mind a rebuttalnél és a surrebuttalnél is általában mindkét agent témájára szoktunk reflektálni, viszont csak egyik csapattagunk mehet ki ilyenkor, és akkor a felpereseknek is és az alpereseknek is nagyon fontos, hogy tudjuk egymás kereseti kérelmeit, tudjuk egymás érveit, legfőbb érveit, hiszen akár a szóbeli során is belekérdezhetnek a bírók, de főként ez a rebuttal, surrebuttalnél nagyon-nagyon lényeges, hogy tudjunk a másik agentünk témájára is megfelelő jogi választ adni.
Ez egyébként magára az egész pleadingre igaz, hogy az alperes, ő addig nem tudja, hogy miről fog beszélni a felperes, ameddig a felperes nem mondta el a 2x21-22 perces beszédét, illetve vitáját a bírósággal. Ez egy 70 oldalas anyag mindkét oldalon, nagyon-nagyon sok szertágazó kérdéssel, és abban a 2x21 percben csak néhány kérdésnek a felemlítésére van lehetőség. Úgyhogy a felperesnek az a nagy előnye, hogy ő kiválaszt néhány területet, nincs is teljes mértékben kötve amúgy a felperesi beadványhoz, és az alperes úgy válaszol 2x21-22 percben, hogy teljesen spontán jegyzetel, és utána úgy kell egy koherens beszédet, illetve beszélgetést folytatni a bírókkal, hogy egy az egyben leköveti, tükrözi a felperesnek a beszédét. Tehát ez önmagában egy bravúr amúgy, ugye különösen ugye egy nem anyanyelvű csapattól, és különösen egy olyan kultúrában, ahol ez a vita kultúra, tehát az, hogy vitázunk, tiszteljük a másik felet, soha nem a másik felet támadjuk, hanem csak az érvét, és azt is ugye csak nagyon-nagyon elegánsan és nagyon finoman, és mindenek ennek a retorika és egyéb velejárójával, szóval, hogy ezt is ebben az egy év, vagy kurta egy évben kell ugye megtanulni, felállni, és utána ezt az alperes érvelést bemutatni, és erre jön aztán ez a 2-3 perces válasz és viszont válasz, rebuttal, surrebuttal. Egy körben egy 2 perces, 3 perces rebuttal és egy 2-3 perces surrebuttal van, és utána vége.
A hatalmas energiabefektetés mellett azért gondolom anyagi befektetés is áll a sikeres felkészülésnek a hátterében. Hogy van erre lehetőségetek?
Az ELTE csapata most már egy évtizede a világ élvonalában van. Arról beszélünk, hogy 6-700 egyetem közül tudunk nyerni. Ugye világbajnokságot nyerni, abszolút első helyet, idén a legjobb írásbeli eredményt elhozni 600 egyetem közül. Tehát ezek olyan eredmények, amikkel az elmúlt 3-4 évben egyetlen egy más egyetem sem tudna büszkélkedni. Tehát konkrétan Oxfordot, Harvardot Yale-t előzzük jelenleg ELTE csapataként. Voltunk idén Genfben előversenyen, Washington DC-ben volt maga a verseny. Ezek ilyen 5-6 milliós tételek minden évben. Tehát óriási teher ez a verseny anyagi teherként. Az ELTE jogi kara nagyon régóta, illetve az ELTE régóta támogat minket, de ekkora összeggel nem tud támogatni minket az egyetem, úgyhogy mindig is szponzori támogatásra szorultunk, és ez rendben is van így, hiszen olyan értéket állítunk elő, olyan értékes joghallgatók, gyakorlati tudásszerző joghallgatóink vannak, akik aztán tényleg hozzá tudnak járulni a gyakorlati munkához, tehát ügyvédi irodákban, amikor elmennek dolgozni, akkor egy olyan ügyvédjelöltet kapnak már a kollégák, akiket tényleg be lehet dobni a mély vízbe, és már lehet őket vinni tárgyalni, és tudják, hogy mi az a jogi kutatás. Úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk a szponzorainknak, és folyamatosan keresünk szponzorokat, hogy támogassák a munkánkat. Különösen hálásak vagyunk a Baker & McKenzie és a Dentons ügyvédi irodáknak a támogatásáért, akik nélkül nem tudtuk volna az idei évet semmilyen sikeresen hozni. Ha bárkit érdekel a munkánk, akkor nagyon örülünk bárkinek a jelentkezéséhez, akik adott esetben akár meg is tudják hallgatni a csapatot, meg tudnak ismerkedni a csapattal, ki tudják próbálni a csapattagokat gyakornokként az irodában, és hozzá tudnak járulni bármilyen módon ennek az értékes projektnek a fenntartásához.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, még egyszer gratulálok a kimagasló, fantasztikus eredményhez. További sok sikert kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, meg a beszélgetést.